4:90 folytatjuk a beszélgetést Deák Dáviddal, az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjével, és itt az első blokkban főleg a tőzsdei folyamatokról beszéltünk. Azt ígértem, hogy még ezzel a témával megyünk tovább, ugyanis a nagy, gigantikus orosz cégek hát legfőképpen beleálltak a földbe már, ami a részvény árfolyamukat illeti. Azonban itt felmerül a kérdés, hogy aki nem olyan gyakorló befektető, az nagyjából annyit tud a tőzsdéből, hogy ha nagyon alacsonyan van egy részvényárfolyam, akkor megéri vásárolni, hiszen talán nagy növekedés van abban a vállalatban. Ez most az orosz cégekre szerinted mennyire igaz, hiszen valószínűleg azért egy Gazprom tényleg nem lesz megkerülhető a következő években.
Ugye a legfontosabb itt, hogy nem lehet vásárolni, tehát ugye most már gyakorlatilag ugye Magyarország is a szankció alkalmazását eldöntötte, így orosz részvényeket Európában legjobb tudomásom szerint most már sehol sem lehet vásárolni. Ugye az orosz tőzsde egyébként is hát zárva tart, úgyhogy ez is egy akadály, de ugye nagyon sokan, amit említett, a nagy orosz cégek jegyezve voltak a londoni tőzsdén, és igazából a szankciók miatt ez az árjegyzés most gyakorlatilag megszűnt, és a londoni tőzsdén hát ilyen nulla közeli értékeket láthattunk ezekre a ugye speciálisan bevezetett értékpapírokra. De amit mondtál, valóban hát lesznek azért olyan cégek, akik túl fogják élni, sőt, hát valószínűleg mindegyik nagy orosz cég itt, akire gondolunk, akár egy Sberbankra, akár egy Gazpromra, vagy Lukoilra, ők valószínűleg azért tovább fognak tudni működni, sőt a Gazprom az megkerülhetetlen szereplő a mai napig is, ami igazából nagy segítség, most egyelőre azt mondja, hogy nem csak az orosz, de az európai gazdaságra is, hiszen a Gazpromnak maradt egyedül értelmezhető devizabevétele az orosz gazdaságban, és ugye itt múlt héten nagy szó volt erről, hogy ennek segítségével tudta az orosz állam a lejáró devizaadóságait, illetve időszakos devizaadóságait törleszteni, ami egy kötvényből adódott, és így nem elkerülendő lett az orosz államcsőd is. Nyilván ez kérdés, hogy ezt meddig fogják tudni húzni, vagy meddig akarják, inkább talán az utóbbi a kérdés. Most ez nagyon azért mondom itt is, hogy a szankciók azok hogy maradnak életbe, kivásárolhat majd azt, hogy lesznek-e feloldások, a európai szereplők vehetnek-e majd, vagy tudnak-e igazából orosz érték.
Összességében te egyébként mire tippelsz, ez tényleg a tipp kategóriája, de hogyha véget ér a háború, mondjuk tételezzünk fel egy nagyon pozitív, optimista szenáriót, most Izraelben találkozik majd Zelenszkij és Putyin, megállapodnak, mondjuk áprilisban véget ér a háború, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó forgatókönyv lenne, akkor meddig maradhatnak érvényben a szankciók, meddig lehet egyáltalán fenntartani ezeket?
Valamilyen szintű szankciók biztosan fennmaradnak, ebben egészen biztos vagyok. Ugye 14-es krími megszállás után is voltak szankciók, amik folyamatosan életben is voltak. Én azt gondolom, hogy ha lesz itt nagyon hamar, nagyon gyorsan béke, akkor is lesz egy komoly szankciós csomag Oroszország ellen. Azért mondtam, hogy az a kérdés, hogy mekkora. Szóval azért azt láthattuk, hogy ezek a szankciók, meg látjuk is most már olyan nagyon szigorúak és erősek, ami a helyi nyugati európai szereplőket is azért jelentősen bántja. Hogy ezek a szankciók próbálnak-e közeledni afelé, hogy egy kicsit a nyugati cégeknek ez könnyebb legyen, vagy sem, ez lesz igazából a nagy kérdés, ugyanis most láthattuk, hogy én azt gondolom, hogy az Európai Unió és a összességében a nyugati gazdaságok álláspontja az volt, hogy szankció mindenáron még akkor is, hogyha nekünk ez fáj.
Hát most nagyon érdekes ez, hogy elvileg több Európai Uniós tagállam fontolgatja, hogy a kőolajra, orosz kőolajra szankciókat vetnek ki. Azért Németország, meg mondjuk Magyarország is ellen érdekelt. Hát Németország hangja pedig igencsak hangsúlyos. De hogy látod, lehetséges egy Európai Uniós szintű orosz olajembargó?
Én azt gondolom, hogy elindulhat egy folyamat, és az évtized végére megoldható egyébként, hogy teljesen orosz energiahordozónél függetlenedés legyen az európai. Megoldható lenne elméletben, ugye, inkább ezt mondom, de ez rengeteg költség és áremelkedés is. Nyilván egy magyar gazdaságban ez nem tudom, hogy mennyire elképzelhető, itt azért jelentős kitettség van az orosz gáz felé, és egyelőre nagyon hajlandóságot sem látni, hogy ilyen irányba menne el igazából a közbeszéd. Emiatt sem Ezek igazából elméleti lehetőségek. Ebben nem látszik egyébként Európa egység és álláspontja pontosan azért, amit mondtál, hogy nagyon sokan nagyon nagy kitettséggel rendelkeznek Oroszország felé. Nyilván akiknek kicsi a kitettségük, azok könnyen fogják tudni azt a kis részt helyettesíteni, és még ha ez egy picit drágább is, akkor sem lesz az összes energia mixükbe olyan nagy felborulás.
Térjünk át Magyarországra. Ugyanis a háború egyik leglátványosabb folyamánya, hogy a forint nagyot gyengült, ugye a 400-as szintet is megütötte az euróval szemben, azért innen szépen visszakorrigált a hazai fizetőeszköz, de összességében a forintot abszolút mértékben a háború alakulása mozgatja, úgyhogy gondolom jósolni is ennek megfelelően lehet.
Így van. Gyakorlatilag láttuk azt, hogy feltörekvő piaci devizának kezelik továbbra is a forintot. A régióban ugye hát a lengyel zlotyival szinte ugyanolyan mozgást mutattak az egész háborús folyamatban. Látjuk igazából azt, ami normális piacon is történik, hogy a cseh korona továbbra is jelentősen felül teljesíti a régiót. Ez köszönhető egyébként egy megfontoltabb jegybanki kamatpolitikának, illetve a sokkal nagyobb devizatartaléknak, aminek egy részét fel is használják a árfolyam stabilizálására. Én azt gondolom, hogy amit mondtál, ez igaz is marad, ameddig nagy megnyugvás nem lesz, addig valószínűleg a háborús hírek mozgathatják a forintot is. Már csak azért is, mert azért azt láttuk, hogy az MNB egy picit óvatos volt talán a kamat politikájával is végig. Nem volt igazából olyan nagy emelés a háború kitörése óta, amire az gondolhatna a piac, hogy most ez mindenképpen arra irányul, hogy a forintot erősen tartsák. Nyilván holnap van egy kamatdöntő ülés, ezt tovább vihetik ezt a gondolatmenetet. Most megléphetnek akár egy nagyobbat, bár talán most pont nyugodt a piac, nem lenne annyira nagyon nagy szükség rá, mint lett volna, vagy volt egyébként az előző kamatdöntés esetén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ami az MNB-nek még egy nagy kérdés, hogy most milyen inflációs meg növekedési pályát fog jósolni.
De az MNB-nek jó ez a 370 környéki euró? Nem tudom, beugratos vagy furcsa kérdés, de hát, hogy nem kellene ennél is erősebb forintot létrehozni valahogy?
Lehet-e igazából az a kérdés? Tehát az első hetekben én teljesen egyetértettem a magyar Nemzeti Bank döntésével és kommunikációjával, és azt is gondolom, hogy a régióban ők voltak ebbe a legmegfontoltabbak, hiszen azt láthattuk az árfolyam mozgásokból is, hogy a csehek is, a lengyelek is próbálták az intervenciókkal egy picit segíteni, nem sikertelenül, égették gyakorlatilag a devizatartalékukat, nyilván nem túl nagy mértékben, tehát statisztikai hiba mértékben, de feleslegesen, mert volt egy jelentős tőke kivonása a régióból. Ugye láttuk, hogy esik a részvénypiac, emelkedtek egy picit a hozamok is, és ugye gyengült a forint, ami azt jelentette, hogy egyszerűen eltűnik a régióból a tőke, és átmegy gyakorlatilag kockázatmentesebb devizákba, euróba, dollárba. Ennek hatására gyengül a forint. Na most itt igazából intervenciót alkalmazni nem nagyon szerencsés, hiszen aki eladja a részvényét és átváltja, az így is úgy is átváltja. Ez csak nekik segít, hogyha egy megfelelő bárfolyamot biztosít a Nemzeti Bank. A kérdés a mostani kiinduló pontból jogos szerintem, amit mondtál, hogy tudunk-e innen egy jelentősen erősebb forintot látni a következő hónapokban, ami nagyon indokolt lenne az infláció megfékezésének érdekében. Nyilván azt látjuk, hogy ez már olyan magas a magyar kamat, ami mondhatni, hogy önmagában majd fogja segíteni az infláció visszaszorulását, hiszen ezeknél a hozam szinteknél már elgondolkodnak a beruházók is, hogy megéri-e ilyen finanszírozás mellett a beruházásokat elindítani, főleg ha ugye látjuk, hogy a kamatemelés az folytatódni fog, ez a tényező csak hatványozódhat. Hogy milyen más eszközökkel tudunk hatni a forintra, ez egy nagyon jó kérdés. Erre én is kíváncsi vagyok. A következő hónapokban megmondom őszintén.
És egyébként az inflációt illetően milyen friss prognózis tehet közzé az MNB? Mennyire szállhat el az előrejelzés? Lehet-e kétszámjegyű infláció itt a következő hónapokban? Hogy látod?
Hogy ne lehetne? Igen.
Ez egyértelmű volt.
Igen, hát most nézd, igazából azért nincs Magyarországon kétszámjegyű infláció, mert hatósági árak vannak. Tehát, hogy nagyon hasonló inflációs pályán mozognak a régiós társaink. És ugye, amikor mi februárban 8,3%-os inflációt tettünk közzé, év per év alapon a csehek 11,1%-ot. Na most ennek ugye a jelentős különbségnek gyakorlatilag a legnagyobb okozója a hatósági árak, főleg az energiában. Az élelmiszer árhatósági ára egyébként nem nagyon érdemben nem tud hagyni az inflációra, mert nagyon kevés terméket érint. De az energia az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen itt gyakorlatilag évek óta nem emelkedett a háztartási energia ára érdemben, illetve most az üzemanyagár stopp is egy inflációt visszafogó tényező. Na most, ha valamilyen úton, módon ezt elengedik, vagy akár csak a szubvenció nagyságát mérsékelik, akkor azért nagyon közel lehetünk itt a kétszemélyű inflációhoz, hiszen lennénk is, hogyha nem lennének hatósági árak. Ez egy nagy kérdés lesz egyébként a következő időszakban, hiszen ez most a költségvetésünk egyik legnagyobb terhe, a rezsicsökkentés meg a hatósági árak. Hogy ez mennyire fog velünk maradni, az nagy kérdés. Hogyha meg nem marad annyira velünk, akkor azért itt erősen esélyes a kétszemélyű infláció is. Bár azt hozzá kell tenni még egy gondolatban, hogy azért a tavalyi inflációs adatokat megfigyelve azért áprilisban van egy mérséklődés, hiszen a január-február-márciusi adatok 2021-ben nagyon alacsony inflációt mutattak, és áprilistól kezdett el ez az egész inflációs pálya emelkedni. Nyilván a bázishatás talán segíthet minket valamennyiben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője volt a vendégünk. Szép napot, Dávid, szia!
Szép napot, sziasztok!
Hamarosan közlekedési információkkal, utána 8:30-kor pedig hírekkel jelentkezünk itt a Reggeli Monitorban.